Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2025. december 2-án 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Építőmérnöki alapszakot indít a Miskolci Egyetem, ahol a jövőben olyan szakembereket képeznek, akik a tervezéstől a kivitelezésig képesek végigkísérni egy-egy építési projektet. Legyen szó lakóházról, középületről, út- vagy közműhálózatról. Az észak-magyarországi régióban hiánypótló 8 fél éves képzés egy olyan a jövőnek szóló karrier lehetőség, amely társadalmi megbecsülést is kínál. Az új képzés első alkalommal a Miskolci Egyetem nyílt napján mutatkozik be december 4-én és 5-én. Az építőmérnöki szakma a mindenkori mérnöki alaptudást ötvözi a kreativitással és a probléma megoldó képességgel. A Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán induló képzésen a hallgatók nem csak az általános mérnöki ismereteket sajátíthatják el, hanem az egyetem országosan és nemzetközi téren elismert műszaki kiválósági területeire épülő speciális tárgyakat is tanulhatnak. Megismerik többek között a földtudományok alapjait, a geológiát és geodéziát is. A miskolci képzés hazánkban egyedülálló módon kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vizekkel kapcsolatos problémák megoldására, hiszen gyakran kedvezőtlen vízföldtani adottságú területeken kell építkezni. Már 500 ezer adag kidobásra szánt ebédet mentett meg iskolai menzákról a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A szervezet 2023 őszén indította el programját, aminek keretében a megmaradt, de érintetlen ételeket az iskolák közelében működő anyaotthonok, hajléktalan ellátó intézmények kapják. A kezdeményezéshez folyamatosan várják iskolák, önkormányzatok jelentkezését. Vannak olyan iskolák, ahol az elkészített főtt étel több mint 10%-a rendszeresen az élelmiszer hulladékba kerül. Az ebédmentés Budapest mellett már Pécsen, Kaposváron, Szombathelyen, Szentgotthárdon és Miskolcon is működik. Novemberben az országos lakáspiaci aktivitás az évvégi lecsendülés jeleit mutatja, de a kereslet és a kínálat dinamikája teljesen eltérő. A kereslet csökkent, miközben a kínálati oldalon kétszámjegyű bővülés következett be a frissen meghirdetett lakóingatlanoknál, közölte saját adatai alapján az ingatlan.com. Az elemzés szerint a kereslet 7%-kal csökkent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15%-kal mérséklődött novemberben. Az éves viszonylatban mutatott keresleti visszaesés annak is köszönhető, hogy tavaly novemberben az állampapírból kiszálló befektetők jelenléte érezhetően megnőtt a lakáspiacon. Az ingatlan tulajdonosok és közvetítők 32 ezer eladó lakóingatlan hirdetést adtak fel novemberben, így a friss kínálat 12%-kal nőtt éves alapon. Borsodabaúj-Zemplén és Zala vármegyék kivételével mindenhol több hirdetés került piacra, mint tavaly novemberben. A teljes kínálat november végén már több mint 140 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből állt, ami éves összevetésben 1,5%-os bővülés. Az ingatlan.com szerint a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést. Hagyományteremtő céllal mesevetélkedőt szerveztek a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában, a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő iskolák diákjai számára. A versenyre 11 iskola 12 csapattal 48 gyermekkel érkezett. A vetélkedő mellett sok érdekes program várta a fiatalokat, de még a pedagógusokat is. Nagy Attillát, a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatóját hallják.
Régi vágyunk volt, hogy újra összehívjuk a kerület, illetve hát akár még a nagyobb területen, vagy távolabbi területen működő intézmények gyermekeit is. Mindenképpen olyan tehetség köré szerveződő versenyt próbáltunk elindítani, ahol nem kizárólagosan a tudás, hanem a tudás mellett a kreativitás, a művészi hajlam, a meseszeretet, a leleményesség is jelen van. Tehát ezért gondoltunk egy olyan komplex versenyre, mint ez a mostani mesevetélkedő, ahol nem csupán a tárgyi tudásra voltunk kíváncsiak, hanem itt egy kis stratégiai jellegű gondolkodásra is szüksége volt a gyerekeknek, ugyanis ők itt nem pontokat kaptak, hanem mesetallérokat gyűjthettek, és a mesetallérokkal ők gazdálkodhattak. Tehát ők döntötték el, hogy esetlegesen plusz feladatokat vásárolnak és megoldják, vagy egy kicsit óvatosabban gondolkodnak. Tehát igyekeztünk több olyan kompetenciát is megmozgatni ebben a versenyben, ami úgy látszik most, hogy lezajlott a verseny, tényleg jól sikerült. A Tiszáninneni Református Egyház kerület területén működő intézményeket hívtuk meg, tehát nem kizárólag a kerület fenntartásában működő intézményeket. Nagyon érdekes, hogy például az első és a második helyezett csapat között egyetlen egy pont különbség döntött. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a szegény második csapat mennyire bosszankodik, hogy legalább még egy kicsit sikerült volna. Viszont ahogy most találkoztunk velük, ők is nagyon boldogok voltak és nagyon örültek. Örömmel tudom elmondani azt, hogy a versenyünkön a Hernád Németi Református Általános Iskola csapata lett az első, a Jókaisok, a Miskolci Jókaisok a másodikok, és a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola csapata a harmadik.
Tóth Annát, a DVTK gátfutóját választották az év női atlétájának U23-as kategóriában. A Magyar Atlétikai Szövetség már több mint 6 évtizede díjazza azokat a sportolókat, akik az adott évben kiemelkedő, emlékezetes teljesítményt nyújtottak. Tóth Anna az U23-as kategóriában érdemelte ki az év atlétája címet. Anna idén is kimagasló nemzetközi és hazai sikereket ért el, 100 méteres gátfutásban korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, illetve az egyetemi játékokon és a magyar bajnokságon is ezüstérmet szerzett. De emellett nyert idén goldbesorolású nemzetközi versenyt, és a Gyulai Memoriálon is nagyot futott a felnőtt világsztárok között. A részletekről Tóth Annát hallják.
Minden évben a Magyar Atlétikai Szövetség megrendezi az év sportolója nevezetű díjátadó gálát, ahol a sportteljesítményeket díjazzák, és kiderül, hogy ki az év sportolója női kategóriába, férfi kategóriába, illetve korosztályos szinten is, illetve ilyenkor szoktak több díjat is kiosztani, ilyen fair play díj, a legjobb edző díj, szóval ilyenkor nagyon, ez egy nagyon színvonalas rendezvény, egy gyönyörű helyszínen volt Budapesten, és nagyon nagy dolog számunkra ezen a diátadó gálán egyáltalán, hogy részt vehettünk, hisz tényleg egy nagyon színvonalas rendezvény, és a 2025-ös évben én lettem az U23-as kategóriájú női évatlétája, ami egy fantasztikus elismerés. Titkon reméltem az év után, hogy talán megkaphatom ezt a díjat, de nyilván ezt azért nem lehetett előre 100%-ra tudni. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas mérföldkő, nagy vágyam volt, hogy U23-as kategóriába is elnyerjem ezt a év atlétája című díjat, hisz már 2022-ben az U20-as év atlétája női kategóriában azt már megkaptam, úgyhogy nagyon nagy vágyam volt, hogy az egyen feljebbi korosztályba is ez sikerüljön megkapni.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2025. december 2-án. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2025. december 3-a szerda reggel van. A meteorológusok szerint felhős, párás, néhol ködös időre kell számítani, azonban délen szakadozhat, helyenként csökkenhet is a felhőzet. Szitálás előfordulhat, de helyenként kisebb eső sem zárható ki. A déli délkeleti szél az északnyugati tájakon néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, kora délután 3 és 9 fok között várható, de a tartósan napos vidékeken ennél melegebb várható, 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő. És akkor a tartalomból. A Habsburg kastély kertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tisza-Igari arborétumot, mely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt lett, leromlott az állapota. 5 évvel később, az 1950-es évek elején került a szolnoki erdőgazdasághoz, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, mely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majdnem 400 különböző fa és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyokat, iskolai táborozókat és kutatókat. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Téglásné Szabó Éva vagyok, a bodrogolaszi református gyülekezet lelkipásztora. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részének elsőtől a 6. verséig olvasom a következőképpen. Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányba haladva Kózba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk, és Balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és kikötöttünk Tíruszban, mert a hajó ott tette ki a rakományt. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Pál még mindig a 3. missziói útját járja, vissza Jeruzsálembe tart, városról városra haladva. Mivel az útja sietős, sehol nem időzik, de Tíruszban egy kis megállásra kényszerül. Így előzetes tervei ellenére találkozik a helyi gyülekezettel, és velük tölt el egy hetet, amely napok áldássá válnak Pál életében. A testvérek szeretettel és imádsággal veszik körül. Van az úgy a mi életünkben is, hogy a dolgaink nem a terveinknek megfelelően alakulnak, és megállásra kényszerülünk. Jön egy probléma, ami kizökkent abból a folyamatból, amiben éppen vagyunk, és amiben szeretnénk haladni. Jön egy betegség, ami pihenésre kényszerít. Az ilyen megállások az életben sokszor tűnnek véletlennek, de keresztényként mi tudjuk azt, hogy nincsenek véletlenek. Isten kezében van az életünk, és bármi, ami történik velünk, az ő arca előtt megy el, mielőtt megtörténne. És ha ő kényszerpályára vagy leállósávra engedi az életünket, akkor azzal mindig célja van. Éppen ezért az ilyen helyzetekben nem bosszankodnunk kell a dugába dőlt terveink miatt, hanem keresni az Úr akaratát. Pál a tíruszi keresztjének körében várakozott. Isten ajándéka volt számára ez a támogató testvéri közösség. Ez alatt az 1 hét alatt sokat beszélgettek, sokat imádkoztak, aggodalmukat fejezték ki, amiért Pál Jeruzsálembe igyekszik, hiszen tudták, hogy ott veszély leselkedik rá, ugyanakkor Istenre bízták az ő életét, és imádsággal engedték tovább, amikor elérkezett a búcsú pillanata. Velünk is előfordul, hogy mi is aggódunk a ránk vagy a szeretteinkre váró nehézségek miatt. Ilyenkor gyógyító ajándék a körülöttünk lévő hozzánk tartozók, vagy keresztjén testvéreink szeretete. jó kibeszélni az érzéseinket, a szorongásainkat, megosztani az aggályainkat. Ezek sokat könnyítenek a lelkünk terhén. Ugyanakkor a legtöbb, amit ilyen helyzetekben tehetünk, az, amit a tíruszi közösség is tett. Istenre bízták Pált, és imádsággal engedték bele a ráváró félelmetes jövőbe. Nehéz, aggasztó helyzetekben hajlamosak vagyunk arra, hogy előbb emberileg minden követ megmozgassunk az ügyünk megoldása érdekében, és miután mindennel kudarcot vallottunk, végső megoldásként fordulunk imádságban Istenhez, mondván, hogy Uram, itt már csak Te segíthetsz. Pedig az első másodperctől kezdve kizárólag Ő segíthet. Mennyi időt, energiát és sok esetben pénzt spórolnánk meg, ha nem Őt tartanánk az utolsó mencsvárunknak, hanem Ő lenne az első menedék, akihez futunk. Tanuljuk meg a tírusziaktól, hogy minden helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy Istenre bízzuk önmagunkat, a szeretteinket, az ügyünket, az egész életünket. Nála biztonságban vagyunk. Szerintem az ige szakasz legszebb jelenete az, amit az 5. versben olvasunk. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ahogy a lelki szemeim előtt megjelenik ez a kép, annyira gyönyörűnek találom, hogy a tengerparton ott térdel Isten jelenlétében a gyülekezet apraja nagyja, és az Úr gondviselésére bízva engedik tovább Pált. Abban a pillanatban, amikor útjuk ketté válik, az imádság mégis összeköti őket, még ha fizikailag nem is lehetnek tovább egy helyen. Imával búcsúznak, és imában hordozzák egymást tovább. Így van ez velünk is, amikor a szeretteink távol élnek, amikor a gyermekeink kirepülnek, vagy amikor az élet elsodor minket egymás mellől, és el kell engednünk egymás kezét. Imádságban kísérhetjük egymást tovább. Az Úrra bízni, akit szeretünk, azt hiszem, nincsen ennél nagyobb szeretet megnyilvánulás. Tegyük ezt mi is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, taníts minket imádságos szívvel elengedni azokat, akiket szeretünk. Amikor mi nem lehetünk mellettük, akkor Te maradj velük. Őrizd meg minket útjainkon, adj békességet a szívünkbe, és taníts minket rád bízni önmagunkat, és mindazokat, akiket a szívünkre helyeztél. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All the chisels I've dulled carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az ünnepek alatti kibercsalási kockázatok csökkentését támogatja a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi navigátor Karácsony kiberbűnözők nélkül című lakossági ismeretterjesztő kampánya. Felhívták a figyelmet arra, hogy a csalók minden eddiginél kifinomultabb módszereket alkalmaznak, megtévesztő kommunikációt, vagy akár hamis webshopokat is felhasználhatnak arra, hogy megszerezzék az ügyfelek banki adatait. A mesterséges intelligencia rossz célú felhasználása miatt már a korábban árulkodó helyesírási hibák, helytelen magyarsággal vagy gyanúsan megfogalmazott üzenetek is eltűntek. Így a bűnözők üzenetei sokkal élethűbbek. Az ügyfeleknek az adventi időszakban is érdemes az adataik biztonságára és pénzük védelmére figyelni. Ehhez találhatók praktikus tippek, javaslatok az MNB pénzügyi navigátor oldalán. 2022-től 2024 végéig állt a nagybani mézpiac. Lényegében nem történtek eladások, idén végre elkezdett megmozdulni, de a felvásárlási árak még mindig a 10 évvel ezelőtti szinten vannak, közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés Vármegyei szaktanácsadója. Árgyalán János kifejtette az árválságot, az Európai Unióba külföldről nagyrészt Ukrajnából vámmentesen nagy mennyiségben beáramló mézek okozták, ami túlkínálatot eredményezett. Most kezd megmozdulni a piac, de a hordós vegyes virágméz kilójáért még most is csak 900-950 forintot kapnak a termelők, ami azonos a 8-10 évvel ezelőtti árral, miközben a bekerülési költségek már csak az infláció miatt is nőttek. Immár harmadik alkalommal hívja az érdeklődőket az etetők madarainak számlálására a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az akció december 6-ától 2026. február 28-áig tart. A csaknem egy hónappal kibővült számlálás célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Mint írták, az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy jegyzetfüzet. Az így gyűjtött adatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy nyomon követhessük a klímaváltozás hatásait Magyarország téli madárállományának alakulására az elkövetkező évtizedekben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Esik az után, eláll az eső, ez a fél eső eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanám. Meghallanám, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy. Nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell.
esik azután, eláll az eső, és aztán esti kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem, pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök árad. Meghallanák, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni, lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Azután eláll az eső, ez a félre eső, eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek. Némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna, egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha úgy is ez van, szeretni ezt kell. Jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgy is elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tisza-Igari Arborétumot, mely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, a 45 utáni években elhanyagolt lett, leromlott az állapota. 5 évvel később, az 1950-es évek elején került a szolnoki erdőgazdasághoz, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, mely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majdnem 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a Nefag ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője elmondása szerint 2016-17-ben az új felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat. A riporter Balázs Alexandra.
A Tisza-Igari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafülettől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tisza-tónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy Tisza-Igari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a sétakertek voltak, és a sétakertek elsősorban a Schönburgi sétakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így a arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalban gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tisza meder, a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé, ezen réti csernozdon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és egyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, vélhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhelyi igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
A kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
Gyakorlatilag a kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt így szaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas őr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető, nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a Szarvasi és a Tiszaigari Arborétum között.
Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
Tulajdonképpen igen. Tiszaigari Arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemetetermelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket. Már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, mert is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
Az 1976-hoz képest?
Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt, ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektára bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteink, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. Illetve hát ezen kívül ugye az írci apátságból is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a Igornak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
Az arborétum növény kataszterre szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájékán, ha jól emlékszem, a növényminősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborítumba, ami egyébként a NEFAG értékezelésében van.
Kedves hallgatóink, Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról Balázs Alexandra beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Hallom az esőt, és látom a havat, de tudom, hogy valahol.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.